Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az iráni iszlamista rezsim ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel avivi, beiruti és dubai járatait. A török légitársaság egyelőre csak szombatra jelentett be járattörléseket a térségben, az Egyesült Arab Emírségekben székelő Emirates pedig zavarokat jelentett be a régióban közlekedő járataival kapcsolatban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, írja a hivatal a honlapján. Március 15-től mindenki megnézheti eszé a bevallási tervezetét, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján vagy az e-eszéa oldalán. Akinek még nincs ügyfélkapuja vagy DAP alkalmazása, és így elektronikusan nem fér hozzá a dokumentumhoz, az idén is kérheti a postázást március 18-áig. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 21-éig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról ugyancsak az említett felületeken elektronikusan és hagyományosan papíron is lehet rendelkezni május 21-éig. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is eddig van lehetőség. A korábbi országgyűlési választásoktól eltérően idén már nem korlátozza jogszabály a jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek kampányra fordítható pénzét. A központi költségvetésből több mint 1,7 millió forint támogatás illeti meg őket kampánytevékenységük támogatására. A támogatás kizárólag a választási kampány időszak alatt, azaz február 21-től a szavazás befejezéséig, a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható, például plakátra, politikai hirdetésre, választási gyűlésre. A pénzt a jelöltek kincstári számlájukon kapják meg, amelyről készpénz nem vehető fel. Az új kőolajvezeték mellett egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, írja az Infostart. A NISZ szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte azt is, hogy Európa legnagyobb és legmodernebb határátkelőhelye épül meg Magyarország és Szerbia között. Híreink végén az időjárásról. Nyugat, északnyugat felől kissé megvastagszik a felhőzet, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között valószínű. Keleten, északkeleten csökkenhet a hőmérséklet fagypont alá.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, 2026. március 2. napja van hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Abraham Maslow-tól származik, és így hangzik, ha a kalapács az egyetlen szerszámod, mindent szögnek nézel. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Dzsida Jenő a Tó tavaszi éneke című versét Réti Árpád előadásában hallgatjuk meg, majd fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Ezután Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától Szent Misét közvetítünk élőben az Egri Bazilikából, majd Hírek és Nagybőti elmélkedés című műsorunkat hallhatják. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától Hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében, ha tehetik, tartsanak velünk!
Fékezhetetlenül húznak le délre, hogy szemtelenül, na jól van, elengedem. agyam. S ha ketten leszünk ott lenn a parton, az egyetemet majd elég tartom. Hogy színezd újra, színezd újra az életet, ha megfakulna, s az égbolt beborulna. Nem menekül, csak színezd újra, színezd újra. Téged sem hagy már hidegen, az a más lakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi a számod eltettem, amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színes újra, színes újra, az égbolt beborulna, nem menekül, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életed, ha megfakulna, s az égbolt beborulna, nem menekül, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, színezd újra.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelő transplantációs osztályvezetőjével beszélget a leukémiáról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ide kerülnek azok a kisgyermekek, akiknek valamilyen leukémiás megbetegedésük, vagy daganatos megbetegedésük van. Hányan vannak most az osztályon ilyen kisgyerekek?
Most azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem teltházasak vagyunk. Most jelenleg 16 gyermek van nálunk. Igen, és most sok a picink, tényleg így van, hogy nagyon sok a kicsi gyerekünk, az ilyen 1-3 éves, elég sok van, ezeknek a többsége tényleg leukémiás, tehát akinek ugye vérképzőszervi daganata van. Vannak mindenféle nagy daganatos betegeink is, elég sok serdülő, ezek általában inkább nyirokcsomó daganatosok, azok vannak most, azok is elég sokan, most éppen 4 darab ilyen nyirokcsomó daganatos gyermekünk van, és ami fontos, mostanában nem volt neuroblasztum, ugye ez a mellékvesének a daganata, ami nem olyan jó kimenetelű, Ewing szarkómásaink vannak, de azok is, hála jó Istennek, úgy jól reagálnak a kezelésre, és most így egész jól vannak. Úgyhogy
ez nem egy halálos diagnózis?
Nem mindenkinek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekkori leukémiákat 85%-ban meggyógyítjuk. De ahhoz képest, hogy 20 éve vagy 30 éve ilyen 20%, 40% ennyiért túl, most ennek azért 85%-a túlélési esélye. A nyirokcsomó daganatoknak meg az egyik típust az több mint 90%-ban gyógyítjuk már, a másikat is legalább 85%-ban. a daganatoknál meg már most egyre jobban a genetika számít, és megpróbálunk egyre több célzott kezelést alkalmazni, amire most már van lehetőségünk.
Mit ért a genetika alatt? Tehát, ha az anyuka vagy az apuka is daganatos beteg volt, akkor van a gyereknek, hogy jó esélye, hogy ő is daganatos lesz?
Így van, a családi anamnézist azért nagyon fontos felvenni, és egyre jobban foglalkozunk ellen, hogy milyen genetikai hajlamosító tényezők vannak arra, amiknél sokkal nagyobb gyakorisággal fordulnak elő daganatok, és tényleg ezeket is vizsgáljuk most, de ami nagyon fontos, hogy magának a daganatnak, vagy a leukémiának a genetikája, tehát nem az, amit örököltek, hanem ami valamilyen környezeti hatásra, vagy esetlegesen megbújó genetikai eltérés, tehát innen mindig az van, hogy úgymond ilyen túhit eljárás van, ami azt jelenti, hogy valamit örököl, de ahhoz, hogyha örököl, nem biztos, hogy daganatos lesz. Viszont lesz egy második ütés, az a hit, hogy egy valami környezetkárosító hatás, vagy valami olyan genetikai eltérés, hogy a DNS nem tudja úgy regenerálni a szervezet, mert ugye minden nap ér UV-sugárzás bennünket, bármilyen környezetszennyezés, és ugye károsodik a DNS-ünk, de mivel van egy ilyen DNS repair mechanizmus, ami ezt kijavítja, ezért nem leszünk ugye daganatos betegek. De például ezeknél a gyerekeknél van, hogy ez hibázik, és emiatt alakul ki bennük daganat.
Milyen tünetei vannak a gyermekleukémiának? Mivel fordulnak a szülők orvoshoz?
Az egyik legfontosabb az a csontfájdalom, hogy azt nagyon fontosnak kell venni, és pláne úgy, mert hogy ugye van növekedési fájdalom is, de akkor az felváltva, nem mind a két láb szokott, és általában ez a fájdalom, ez nem az, ami éjszaka felébreszti a gyermeket és sír. Tehát az a csontfájdalom, amire éjszaka a gyermek felébred és fáj, annak utána kell nézni, és igenis ilyen kovérképet kell ellenőrizni azonnal.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelőtranszplantációs osztályvezetőjével beszélgetett a leukémiáról. Bítót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. A 23-as főúton Bátony terénye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utcában a 13-as kilométernél a közművezetéket újítják fel. Az Eger-Felnémet városrész felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Szentamonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolat felújítás, szintén a 25-ösön mindkét irányban útszűkület van érvényben. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Tavaszias idővel indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma kezdetben sokfelé lesz erősen felhős az ég a térségünkben, majd napközben elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet és hosszabb időszakokra kisüt a nap. Csapadék sehol sem várható, nem lesz jelentős a légmozgás, reggel 4 délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan a Dunántúlon egy-egy zápor kialakulhat. Néhol akár az ég is megdörrelhet. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, de záporok környezetében átmenetileg feltámadhat a szél. Hajnalban, kora reggel találkozhatunk párás ködös tájakkal is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul, majd napközben 14-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdán a Dunától keletre túlnyomóan napos időben lesz részünk, a Dunántúlon viszont gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel átmenetileg. Hajnalra egyes tájainkon pára köt képződik, reggel mínusz 4 és plusz 5, délután pedig 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésben lesz részünk, de gomoly felhők is megjelennek majd az égen, melyekből csak elszórtan a Dunántúlon fordulhat elő átmeneti jelleggel egy-egy zápor. Régiónkban megélénkülhet az északi a szél, hajnalra, reggelre helyenként pára köt képződik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között alakul, majd napközben 13 és 18 fok közé melegszik a levegő. Orvos meteorológia, ma időjárási front nem lesz felettünk, viszont a jelentős napi hőingadozás kellemetlen tüneteket okozhat az arra érzékenyek körében. Fejfájás, migrén, szédülés, vérnyomás ingadozás és keringési panaszok léphetnek fel. Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Reggel a hideg időben átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, a naposabb tájakon élők hangulata közérzete javul. Öltözzünk rétegesen, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma az ország nagy részén száraz időre számíthatunk, de a Dunántúlon elszórtan egy-egy rövid ideig tartó zápor kialakulhat. Itt vizes, csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak az arra közlekedők. A záporokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel pára köd okozhat korlátozott látási viszonyokat, a napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
nap verse.
Dzsida Jenő, a tó tavaszi éneke. Be jó is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szívenütt. Hós jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart. Vastag, páncélos, szürke jég, közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szívenütt. Vagyok mezitlen kék elem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a ciprus ág, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él, mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő, minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. Ha csillagoktól csillogok, vagy elbújtak a csillagok, egyszerre fáj már, este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó, emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok, itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszketek.
Dzsida Jenő a Tó tavaszi éneke című versét Réti Árpád előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a kolozsvári egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves Cél lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata is volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ő hozzá megyek Szent Ferenc drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Vértes Ajai László naplójegyzete. Alig ért véget a 2025-ös Szent Év, idén Vízkereszt ünnepén, másnapján már is meghirdette Ferences rend 14. Leó pápa hozzájárulásával a különleges Szent Ferenc évet, Assisi nagy szentje halálának 800. évfordulója alkalmából, 1226-2026. Ebbe az ünnepi keretbe illeszkedik az Assisi Szent Konvent döntése, hogy Szent Ferenc földi maradványait, amelyet a bazilika altemplomában húzódó kriptában egy kő szarkofában őriznek, ahogy azt eredetileg eltemették, és nyilvánosan is látogatható, idén február 21-e és március 22-e közt a Szent Ferenc bazilika altemplomában nyilvános közszemlére teszik, ilyen módon először a történelemben. Rádión felelős szerkesztője múlt vasárnap elzarándokolt Assisibe, Szent Ferenchez, és most megosztja a kedves hallgatókkal lelki élményeit. Ő hozzá megyek, Szent Ferenc drága kicsi testéhez, amit 800 év enyészete meghagyott nekünk. Vértes Agyai László naplójegyzete. Isteni sugallatra, menj csak, veled leszek, indult a útnak múlt vasárnap hajnalban. Aludt még a város, csendben kisurrantam Assisi felé. A városon túl hófehéren deres a zöld mező, pár fok fagypont alatt, de lassan már pirkadni kezd. Ez Szent Ferenc órája, amikor fölkel az ő naptestvére, és megcirógatja Poverello arcát, aki Laverna közel 1000 méteres hegyoldalán, szinte már teljesen vak szemeivel belemártja arcát a fénybe. Nem lát, de lángol az arca, és ekkor születik a naphimnusza. Azt érzi magán, Isten tekintetét, amit kedves juhocskájának, Leó testvérnek a kérésére írt áldásként. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Mutassa meg neked arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békét. Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér. Testén már az 5 sebhely, arcán a rőt napsugár az Úr tekintetével. Ő hozzá megyek, drága kicsi testéhez, ami 800 év enyészete meghagyott nekünk. Kezemben a rózsafűzér, is nem is sejtem, hogy életem egyik legrózsafűzéresebb napja előtt állok. Nem terveztem én semmit, nincs itt semmiféle jezsuita megkülönböztetés, egyszerűen odabíztam magam a gondviselésnek. Tegnap február 21-én szombaton emelték fel Szent Ferenc földi maradványait, és tették ki közszemlére, most vasárnap pedig már látogatni lehet. Először történik ez, 800 év óta. Történelmi esemény. Tudtam, ezrek és ezrek kerekednek fel, hogy lerújják tiszteletüket a szent előtt, így hát nem sok esélyem volt arra, hogy bejussak hozzá. Mégis útra keltem. Imádkozom a rózsafűzért, közben arra gondolok, hogy nekem jó lesz még a bazilika oldalán is, pár méterre tőle, behunyom a szemem, és már is mellette vagyok. Assisit szeretem a kertek alul becserkészni, ismerem az utat, így Rivotortónak tartok, ahol az első regula pápai szóbeli jóváhagyása után Francesco első kicsi közösségével megtelepedett. Első ház, első szeretet. Tovább indulva táblát is látok az útszélen, hogy Assisi Città di San Francesco. Szent Ferenc városa, Assisi és önnek a testvérvárosok nevei. Ez mindig meghat, és olyan gombócos torokkal olvasom, először Betlehem, aztán ABC sorrendben az Egyesült Államok béli San Francisco, majd Santiago de Compostela, és végül Szent II. János Pál pápa Vadovice szülővárosának a nevét. Egy kis podéra tanya mellett mimózafa áll teljes dísztében, és vakító sárga színnel hirdeti a tavaszt, amelynek errefelé ő hivatalos hírnöke. És a mimóza mögött a szent város sziluettje, a Santa Chiara bazilika a tornyával. Látom, szeriden hívogat. De előbb az innét már csak pár kilométerre álló falakon kívüli San Damiano, ahol a parkolóban leteszem a kocsit, és gyalog indulok fölfelé a még jócskán néptelen városnak. Az új kapun Porta Nova-n át elsietek a Santa Chiara bazilika mellett, majd keresztül vágok a főtéren, ahol még eredetiben áll a 2000 éves egykori minéva, mára már Mária templom, szemben a városházával, és fölfelé sietek, hogy a Szent Ferenc bazilikát föntről és keretről közelítsem meg. Ez az odaérkezés, a hozzálépés nagyon fontos, mint a zenei prelúdium az első nagy tétel előtt. Hátam mögül éppen szembe kapja a fényt a bazilika homlokzata, ragyog a késő román koragót, fehér rózsaszín kő ötvezet, hunyorog még a rozetta a rózsaablak is. Itt fönn a magasból letekintve valami fontosat lehet megérteni éppen ebből a pozícióból. A Poverello bazilikája a középkori városfalon kívül épült. Egy hozzá egészen közeli dombon, ahol a törvényes halálos ítéleteket végrehajtották, ezért is nevezték Collis Inferninek, a pokol dombjának. De hát, kérdezheted joggal, pont ide kellett építeni az ő templomát? Igen, éppen ide. Döntöttek róla az első minorita szerzetesek, azért, mert Jézus is kivégzések helyén, a Koponyák hegyén, két gonosz tevő közt halt meg, éppen a városon kívül. Az a Ferenc ugyanis, aki életében egészen páratlan módon követte a Názáretit, éppen a halálában el nem pártolhatott tőle. Nem volt ez könnyű döntés az első ferenceseknek, mert a porciunkula mellett maradt spirituálisok, a ferencesek, azt szerették volna, hogy Ferenc atyjuk testét ott temessék el, ahol 1226. október 3-án tranzitált, átment az atyai házba. Végül Szent Ferenc egykori atyai jó barátja, Hugo bíboros, akkorra már 9. Gergely pápa döntötte el a kérdést, mégpedig egy keresztség formájában. Azt a kivégzés dombot becsületesen megkeresztelte Collis Paradisi, paradicsom dombja névre, és jó másfél évvel a szent halála után, 1228-ban a San Giorgio templomban, ahol eltemették a Poverellót, oltárra emelte a holttestét, vagyis szenti avatta. Nem sokkal később a közeli Perugiába ismét Assisibe jött a pápa, ezúttal már azzal a szándékkal, hogy letegye az új templom alapkövét. A szűk és meredek dombháton éppen csak elfért egy nagyobb fajta bazilika, és mellette, mögötte egy terjedelmes klastrom, a Szent Konvent, a konventuális ferencesek nálunk minoriták anyarendháza. Két évvel később már állt az altemplom, és 1230-ban a San Giorgio-ból áthozták immár Szent Ferenc holttestét, és eltemették a főoltár alatt. Amikor pedig a felső templom is elkészül, és Giottói kifestik, a Poverello földi maradványai tartalmazó egyszerű kőszarkofágot egészen mélyen a kőkemény sziklába rejtik, és telnek múlnak az évek, évtizedek, évszázadok, míg nem 1818-ban 7. Pius pápa engedélyével, mint hogy pápai bazilikáról van szó, feltárják, a holttestet azonosítják, és mélyen az altemplom alatt jó pár méterrel egy szűkebb kriptakápolnát alakítanak ki, hogy a hívek immár közvetlenül a szent sírja előtt imádkozhassanak. Ennyi tehát a történelem, a valóság pedig az, hogy látom a tenger tömeget az altemplomba fölvezető zarándok udvarban. Sorbanállás, ellenőrzőpont, engedélyek, minden megy szép rendben, csak éppen nem nekem. Marad a rózsafüzér és a templomfal. Ott meghúzom magam. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk. Kérem, és a szizonya velem imádkozik, sőt, még arra is int, hogy próbálkozzam, mint rádiós. Tegnap egészen záróráig 7:30-ig dolgoztál, menj és mondjad, biztat, mint Kánában. Én azonban nem ilyen fajta vagyok, tehát szabódom, és őszintén ügyetlenkedem, mire kérdésemre, kérésemre egy szervező fajta felkiált. Ott van éppen Giulio testvér. A nevezett Giulio testvér egészen fiatal, a konventuálisok szürke kapusztins csuhájában erre fölkapja a fejét, és odajön, kérdi, miben segíthet. Szent Ferenc-szerűt szeretnék imádkozni, és aztán hírtörni erről, a személyes élményről, beszámolnik róla a Vatikáni Rádióban. Mint később kiderült, ő a Szent Konvent kommunikációs igazgatója, aki engem azonnal kollégának hív. Szó szerint kézen fog, és betesz a sorba, de már bent az altemplomban. Ad egy névjegykártyát is, ha netán még később tudna valamit segíteni. Ettől kezdve egyéb nem is történik, csak lassan araszolunk előre a csigavonalas kordonok között. Ismerős a hely, nagyon sokszor jártam itt, ismerem a kápolnákat, Cimabue, Giotto, Simone Martini, Lorenzetti freskóit, de most mindez nem fontos. Egyedül csak ő, akinek testét, földi maradványait megőrizte az idők ura. A dicsőséges olvasót imádkozom, és bár nem beszélgetünk egymással, lassanként szemlátomást megismerkedünk a szomszédjainkkal. Tényleg, miféle sokszínű népség vagyunk, nincs kategória, amely ne lenne itt. Egyháziak, papok, férfi és női szerzetesek, Terézanya indiai nővérei, feketék, fehérek, mosolygós és udvarias japánok, szőkehajú szlávok, mind-mind egy család. Családok is jönnek, egy anya ölén hordja alvó kisgyermekét. Valahogy Szent Ferenc családja, de még inkább Isten népe vagyunk. Teszem hozzá, Isten szent népe, nem is annyira morális értelemben, hanem a szív szándékában. Hogy mit is tud csinálni az a pár maréknyi csonttörmelék, immár 800 évvel annak utána, hogy elrebben belül a lelke az atya kebelére, frissen él még bennem boldog Cselánói Tamás róla írt és a napokban újraolvasott első életrajzának vallomása, ahogy megélték szeretett atyuk tranzitusát az első ferencesek. Ő pedig visszakérezkedett a számára legkedvesebb helyre, arra a földdarabocskára, a porcinkulai szerzet mellé, és maga mellé kérte két különösen így szeretett testvérét. Jöttek is Angelus és Leo testvérek, és az atya parancsának engedelmeskedve, a közelgő halálára való tekintettel, újongó lélekkel és messze csengő hangon elénekelték az Úr dicséretét, vagyis az ő naphimnuszát, benne a nemrég hozzáírt és most elvenedő sorokkal. Áldjon Uram, nővérünk a testi halál, akitől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadták, te szent akaratodnak. Utoljára pedig ez a drága jó bibliás ember, Szent Ferenc, előhozattatta az evangéliumos könyvet, és felüttetve azt olvasták neki. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Lám, mennyire egyek még a halálukban is. Olvasás után felővezték az atyát pezeklőővel, hamuval meghintették, és a földre tett testét imádkozva körülvették az ő juhocskái, amikor íme szentséges lelke elvánt a testétől, és beletemetkezett az örökfény mérhetetlen tengerébe, teste pedig elaludt az Úrban, ahogy Cselánói Tamás írja. Ezt olvasva be kell csukni a szemet, és sokáig kell finoman hallgatni. Az altemplomban halk meditatív zene szól. Lassan libasorba rendeződünk, és egyszer csak ott állnak a szentély előterében a bronz koporsóra helyezett üveg koporsó előtt. Sanctus Franciscus 1182-1226. Meg sem állhatunk, lassan lépdelünk, közben látom a számtalan csontdarabka kirajzolta emberforma testet. Egyik sarokban mérték, 139 cm. Magamhoz mérem, és Jézusra gondolok, aki tényleg a kicsiket hívta. engedjétek őket hozzám. Ferenc pedig ment, és mint a megtérése utáni 20 esztendőben is megszámlálhatatlan sok ember vezetett az urához, úgy ment minden tovább tranzitusa után is. 800 év óta, az a mindössze 139 centis apró emberke a világon könnyen meglehet, a gondviselésnek talán a leghatékonyabb eszköze lett, és maradt, mindmáig. Ha a szívemre hallgatok, magamhoz ölelném az üvegkoposót, de rövidre fogom magam, és lehajolva éppen csak megsimogatom. Pár másodperccel ott marad a kezem, de jó is, hogy ezt megtettem, mert amikor a jobboldali kereszthajó lépcsőjén kiérek a Szent Konvent kolostor udvarára, érzem, ott maradt az ő érintése rajtam. Ahogy tranzitusa előtt az övői kérték az áldását, úgy most én ezt az érintést veszem a Poverello áldásának. Hogy mi is történt még aznap, talán még megírom nektek, de igazából úgy jártam tovább a várost, mint Szent Ferenc megérintettje, aki tele lelkesedéssel mindenre készen áll, csak hogy bennem is valami olyan történjen, mint Ferencben, aki nagyon, maradék nélkül szerette az urat. Öreg este lett, mire az esti imára betértem a San Damiano Clarissa kolostorba, ahol egykor minden elkezdődött. Szemben a lenyúgó nappal indulok a kocsihoz, amikor futva utolér egy fiatal ferences atya. Látja, hogy indulnék, és látja a papi ingem, így is szólít: Pádre, tudná-e nekünk segíteni? Édesapám rosszul lett, taxit hívtunk, de nincs szabad autó, a mentősök is foglaltak. El tudná-e vinni bennünket a Santa Chiarához? Ott van orvos. A kezemre nézek, és mondom is a ferences testvéremnek: Nemrég érintettem Ferenc testét, így mondtam, Corpodi Francesco, vajon tehetek-e másként, mint hogy azonnal induljunk? Beültetjük hátulra a sápat és erőtlen papát, és fölkaptatunk a San Damiano völgyéből a Santa Chiarához, kisegítem őket a kocsiból, ők pedig azt köszönik, hogy a bajból segítem ki őket. Megöleljük egymást, mondom, hogy magyar jezsuita vagyok, mire újrázunk egyet. Úgy vágytam erre a szolgálatra, hogy a nagy lelki találkozás valahogy meg is testesüljön bennem. Aztán egyedül maradok, de immár megtelt szívvel, mert a fölkent kezem, lám, segíthetett a rászorulónak, és éppen ez hiányzott nekem. Nem, semmi egyéb nem kellett, sőt, csak az az egy hiányzott, hogy mindezt megoszthassam valakivel. Ő pedig küldött hozzám rászorulókat, de előtte fölszerelt engem. Mielőtt visszaindultam volna Rómába, még betértem az angyalos boldogasszony bazilikába, és beültem egy fohászra a kicsi porciunkul a kápolnába. Nem csoda, hogy úgy szerette Francesco ezt a helyet, hogy innét akart hazamenni. Ott van mögötte a Transitus kápolna, ahol utolsó óráján egykor a Poverello azt kérte, hogy tegyék le mezítelenül a földre. Mert a testvérek szabódtak, megparancsolta, hogy ők is értsék. Oda akar kerülni a humuszra, amit annyira szeretett, de még inkább az abból eredő lelkületet, a humuszig hajló alázatot kereste, amit a latin szó gyönyörűen magában is hordoz, humilitas. Hadd idézzen fel, éppen itt, a Transitus a helyén utoljára hallott naphimusza zárósorát, ahogy megírta, az akkori köznyelv olasz dialektusba forduló latinján. Laudate et benedicite mi, signore, et ringraziate et serviateli cum grande humilitate. Dicsérjétek az urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Vértes aljai László napú jegyzetét hallották az Assisi Szent Ferenc bazilikában tett múlt vasárnapi zarándokútjáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A megbocsátás gyakorlására így szólít fel Jézus a mai evangéliumban.
Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. A nagybőjt elején Jézus nem egyszerűen cselekvési utasítást ad, hanem egy életformára hív minket követőit. Az irgalmasság nem erkölcsi teljesítmény, hanem válasz arra, amit Istentől magunk is megtapasztalunk. Ő nem méricskélve ad, hanem túláradó szeretettel. Jézus ma három konkrét felszólítást mond. Ne ítélkezzetek, bocsássatok meg, adjatok. Mindhárom kérés emberi kapcsolataink alapját érinti. Aki igazán irgalmas, az nem saját igazához ragaszkodik, hanem figyelembe veszi a másik ember érdekeit, lehetőségeit. Aki megbocsát, az nem a gyengeség jelét mutatja, hanem azt, hogy szabad. Az ítélkezés nem egyszerűen csak hibakeresés, hanem egyfajta vágy, hogy mindent az irányításunk alá vonjunk. Aki irgalmas, az átengedi Istennek az ítélet jogát. Engedjük, hogy Isten irgalma megérintse sebeinket, hogy mi is képesek legyünk irgalmat gyakorolni. Ne mások hibáira figyeljünk, hanem a saját szívünk keménységét ajánljuk Isten gyógyító szeretetébe. Az igazi irgalom mindig belülről fakad, abból, amit Istennel való kapcsolatunkban megtapasztalunk. Örüljünk annak, ha Isten megbocsát nekünk a Szent Jónásban, és örüljünk annak, ha mi is megbocsátunk fele barátainknak. A megbocsátás békét hoz kapcsolatainkba.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Baziliket, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 60-as, az Éneklő Egyház 156-os és a Szent vagy Uram 74-es éneke hangzik el a Szent Misén. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 60-as, az Éneklő Egyház 156-os és a Szent vagy Uram 74-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!